Nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm helynök atyát, nagy prépost urat, paptestvéreket, szerzeteseket, szerzetesnőket, papnövendékeinket, a Brenner Ima Szövetség minden kedves tagját, és minden testvért, aki erre a mai ünnepi szentmisére eljött velünk együtt imádkozni és hálát adni. Külön szeretettel köszöntöm jubiláns paptestvéreinket, a Gyémánt misés Német Károly atyát, dr. Szakony Ferenc atyát, aranymiséseinket, Harangozó Vilmos, Marton István és Takács László atyákat, és ezüstmiséseinket, Aigner Gézát, Gál Sándort, Kovács Györgyöt, Szikszai László Leopoldot, Stip Zoltán és Tóth János atyákat. Hálásan köszönöm, és köszönjük mindannyian az ő papi szolgálatukat, hivatásukhoz való hűségüket, minden imádságukat, áldozatukat, lelkipásztori buzgóságukat. Velük együtt adunk hálát a 60, 50 és 25 év papi szolgálat minden kegyelméért, hogy Krisztus meghívta őket, megtartotta őket kegyelmével, hogy velük volt a kereszthordozásban is, betölti a szívüket az ő békéjével és fényével. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Stróber László és Pem László atyákat, akiket a mai napon iktatunk be a kanonokok sorába. Köszönöm Pem atyának a zenei tehetségét, talentumait, tudományos munkásságát, a tanításban való szolgálatát, akár a hittudományi főiskolán, kántorképzőn, akár az ELTE Szavária Egyetemen, imádságos lelkületét, amelyel gazdagítja, építi egyházmegyénket. Köszönöm Stróber atyának fáradhatatlan lelkipásztori buzgóságát, hogy építi a kőből épült, de még inkább a lelkekből épülő templomot. Ahogyan foglalkozik lelkesen fiatalokkal, nagyon sok papi hivatásnak volt kísérője, ébresztője. Tanácsosok testületében köszönöm a bölcsességét, tanácsait. A kanonoki beiktatás jele a tiszteletünknek, megbecsülésünknek, de jele annak is, hogy ezután talán még jobban számítunk imádságotokra, papi lelkületetekre, bölcsességetekre. Nagy szeretettel köszöntöm a Brenner Ima Szövetség minden kedves tagját, és hadd mondjak el egy nagy örömhírt. Újra idén is 5 papnövendékünk lesz. 5 fiatal, aki bátran, bőkezűen, nagylelkűen igent mond Krisztus hívására. Neki ajándékozza az életét. Az Úristen meghallgatja a hűséges imánkat, amelyet megerősítettünk boldog Brenner János közbenjárásával is. Köszönöm mindenkinek a hűségét az imádságban, papjainkért, kispapjainkért, fiataljainkért. A mai nap egyben Szent Márton erekjéi átvitelének emléknapja is. Kérjük az ő közbenjárását egyházmegyénkre, hogy tudjuk követni az ő szegények iránti szeretetét, az evangélium hirdetésében fáradhatatlan lelkesedését, az egyszerűségét, az önmegtagadásban való nagylelkűségét. Legyen egyházmegyénk pátronusa és példaképe. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Kedves paptestvérek, kedves testvéreim! Kínában, egy falu határában egyszer találtak egy meggyilkolt embert. És nem sokkal később 2 testvért fogtak el, akiknek a ruhája véres volt. Azonban teljesen nyilvánvalóan egyetlen készúrással ölték meg a meggyilkolt embert. A helyi bírák nem tudták eldönteni, hogy melyikük lehet a gyilkos, és így az ügy a császár elé került. A kínai császár maga sem tudta eldönteni, melyik lehet a bűnös, és végül azt mondta, hívassák el a két testvérnek az édesanyját. Döntsön ő, talán sejti, tudja, hogy melyikük lehetett. Ha nem dönt, akkor mind a kettőt kivégzik. Elhozatták az édesanyát. Az édesanya, hogy meghallotta ezt a helyzetet, falfehér lett, és végül nagy nehezen azt mondta a császárnak, maradjon életben az idősebbik. A császár meglepődött, megkérdezte, miért? Mire az asszony azt mondta, fenség, ez az idősebbik fiú igazából nem az én gyermekem. Egy közeli rokonunk bízta rám, akkor, amikor belehalt a szülésbe, még utolsó szavaival azt kérte, hogy neveljem föl, és megígértette velem, hogy úgy fogom nevelni, mintha saját gyermekem lenne. Eddig ezt az ígéretemet mindig betartottam, most is be akarom tartani. Maradjon életben az idősebbik. A császár megrendülten hallgatta, és aztán mind a két testvérnek megkegyelmezett. Kedves paptestvérek, valami ehhez hasonló, sőt, végtelenszer nagyobb az Isten szeretete az ember iránt, aki a legdrágábbat sem kímélte, saját fiát adta értünk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Pál apostol mondja, egyszülött fiát sem kímélte, hanem áldozatul adta mindannyiunkért. Krisztus életében ez a végtelen, fölfoghatatlan szeretet árad ki a világra. Éppen ezért Jézus igen gyakran az egész küldetését ebben a titokban fogalmazza meg. Azt mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja az életét váltságul sokakért. Ezért jött, hogy odaadja az életét. Pál apostol így mondja, szolgai alakot öltött, kiüresítette magát. Engedelmes lett egészen a halálig. A mi papi küldetésünk ennek a végtelen szeretetnek a folytatása, gyümölcse, szentségi megjelenítése. Ahogy Jézus mondja, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ez a krisztusi küldetés, a keresztig menő szeretet folytatódik minden pap életében. Ugyanaz a lelkület kell, hogy bennünk legyen, mint Krisztusban volt, aki szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát. Erre tanít a mai evangélium, aki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Ha keressük a papi lelkiségünk szívét, a középpontját, azt gondolom, hogy nagyon könnyen eltévedünk, ha ilyesfajta gondolatok vannak bennünk, hogy vezetni, tanítani, vagy megszervezni. Nyilván ezek is fontosak, de a papi küldetésünk lényege nem ez. A papi küldetésünk lényege az, hogy odaadjuk az életünket, hogy szolgáljunk, ajándékká legyünk Istennek és a ránk bízottakért. Mit is jelent egészen konkrétan az, hogyha a papi lelkiségünk középpontja ez, a szolgálat és az önátadás, a kereszt mértékéig menő szeretet. Jelenti azt, hogy az egész papságunk a Krisztussal való személyes kapcsolatra épül. Vele kell egyé lennünk. Az önmagát értünk és nekünk adó Krisztussal. Szent Mártonról jegyzi föl Sulpicius Severus, hogy kicsit úgy, mint a kovács, aki állandóan üti a vasat, ha meg akarja munkálni, hogy izzó maradjon. Márton így élt, állandóan fohászkodott minden órában. Izzott a lelke, mert Istenben élt. Nem telt el úgy óra, hogy ne fohászkodott volna. Krisztusról ugyanezt halljuk. Igen gyakran az éjszakát Isten imádásában töltötte. Bár az Isten fia volt, egy volt az atyával. Mégis fontos volt neki átélni, mint ember újra és újra, az atyával való harmóniát, egységet, békét, találkozást. Ott van-e a mi életünk szívében a Krisztussal való egység, az ő megfeszített titkának, szeretetének az átélése? Tudok-e táplálkozni az eukarisztia jelenlétéből, a Bibliából? Van-e mélysége, csendje az életünknek? Olvastam egy esetet, két protestáns a feleségei beszélgettek, miközben javítgatták a férjeik nadrágját. És az első azt mondta, hogy gyönyörűen virágzik. Közösségünk, állandóan jönnek újak, gyönyörű az énekszó, öröm a kis gyülekezeti teremünkbe belépni. És közben javítgatta a férje nadrágjának a térdeit. A másik azt mondta, nem értem, a mi templomunk egyre inkább ürül. Állandóan torzsalkodik a közösség, nincs békesség. Eltűnt a régi lelkesedés, öröm. És közben javítgatta a férje nadrágjának az ülepét. Használjuk-e a térdeinket? Egyek vagyunk-e Krisztussal? Ő ráépítjük-e a papságunkat? Mit jelent még ebben a lelkületben élni? Jelenti azt, hogy alázattal szolgálok. Nem a kegyelem vagy a szentségek vámszedője vagyok. Szelíd pásztor vagyok, ahogy Jézus mondja a Biblia szavaival, a megroppant nádat nem töri össze, a pislákoló mécsest nem oltja ki. Tudok-e szelíd pásztor lenni? Ha szigorú vagyok, akkor elsősorban magammal legyek szigorú. Tudok-e úgy élni, hogy nem a magam gondolatát erőltetem másokra, nem elsősorban szolgálok. Jelenti azt is, hogy bőkezűen adom az evangélium örömhírét. Nem annyira nézem a sikertelenséget vagy sikert. Kicsit úgy, mint a magvető, amelyik nem ijed meg attól, hogy sok szem az útfélre esik, kövek közé esik, bogáncs közé esik. Tudom-e bátran hirdetni az evangéliumot? Olvastam egy érdekes esetet. Ausztráliában egy cipőkereskedő cég két fiatalt küldött, hogy megnézzék, van-e piaci lehetőség ott a benszülött törzsek között. És néhány nap múlva az egyik fiatalember egy SMS-t küldött a főnökének, azt írta, lehetetlen itt cipőket eladni. Itt mindenki mezitláb jár. Nem sokkal később a másik fiatal is írt egy SMS-t, amelyben ez állt, végtelen lehetőség van itt cipőket eladni. Itt mindenki mezitláb jár. Kedves paptestvérek, ne azt kérdezzük, ne azt mondogassuk, hogy miért lehetetlen. Az én plébániámon nem lehet változtatni. A mai fiatalok milyenek? Ne azt mondogassuk, hogy miért lehetetlen. hanem próbáljuk megtenni a lehetőt. Az első keresztények fantáziájával, lelkesedésével. Nekik sem volt sok földi lehetőségük. Halálra keresték őket. Nem voltak sokan. És gyönyörűen áthatották a római birodalmat a hitükkel, a ragyogó életükkel. Tudok-e így gondolkodni? Hirdetni az evangéliumot akár alkalmas, akár alkalmatlan. A szentek leleményességével. A föntről táplálkozó reménnyel, amelyik nem számolgat. Olvastam egy svájci plébánosról. Szombat délutánonként nagyon sokat készült mindig a prédikációira. És azt mondta, hogy néha úgy érezte, mintha megjelenne egy ilyen különleges sötét alak, ki azt mondaná neki, hogy mit gyötröd magad? Ezért a 20-30 emberért, aki talán majd meghallgat, minek erőlködsz? És aztán azt mondta, sokszor érezte, hogy valaki más is megjelenik, aki mindig azt mondta neki, nekem 12 tanítványom volt, abból is egy elárult. És ilyenkor a plébános mindig megnyugodott, az első sötét alakot elkergette, és utána azt mondta, köszönöm, Uram, a te tanítványod akarok lenni. Ne számokban gondolkodjunk, emberekben gondolkodjunk. Minden ember végtelen kincs. Az Úr Jézus ránk bíz egy-egy embert, az hatalmas feladat, óriási felelősség. Tudok-e hűséges lenni a nehezebb helyzetekben is? Ezt a lelkületet kérjük a mai napon mindannyiunk számára. Azt a lelkületet, amely boldog Brenner Jánosban is élt, aki azt mondta, az élet izzó folyosó, a szenvedés és a szeretet tüzén át haladok az isteni szeretet izzó trónusa, lángoló trónusa felé. Ezt a lelkiséget, ezt a szeretetet, szolgálatot kérjük. Jubiláns paptestvéreink, az újonnan beiktatandó kanonokok, kispapjaink és mindannyiunk számára. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.